Halas Rádió, a bizalom hangja.
A tudomány mai állása. A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
Egy műsor
az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
A tudomány mai állása. Jó szórakozást!
Érdekességek és újdonságok a mai műsorban is. Köszöntöm Önöket, Kovács Attila vagyok. Ami a tartalmat illeti, következzen előjáróban, címszavakban. Ősi árvizek nyomát találták a Marson. Budapesten épül a fúziós reaktor biztonsági rendszerének prototípusa. A lézer TV-vel új dimenzióba lépett az otthoni mozizás. Először továbbítottak hazánkban egy röntgenképet 5G-vel. Több testmozgást javasolnak a szakemberek. Középkori gyűrűre bukkantak Esztergomban. Régészeti szenzáció a Tiszadobi Andrássy kastély udvarán. Egy ragyogó feltalálóra, Telkes Máriára, az elfeledett napkirálynőre emlékezünk. Ennyit előjáróban, és most következzenek a részletek. Először arról hallhatnak, hogy rádiójel érkezett a szomszédos bolygórendszerből. A Földön kívüli intelligencia utánkutató szakértőket csoportja izgalmas rádiókibocsátást észlelt a legközelebbi idegenrendszernél, a Proxima Centaurinál. Az ausztráliai Perkes Obszervatórium tavaly áprilisban és májusban 30 órán át gyűjtötte az adatokat. A kutatóknak még igazolniuk kell, hogy az észlelt kibocsátás biztosan nem földi forrásból származik. A Breakthrough Listen projekt célja az, hogy olyan jeleket észleljen, amelyek földön kívüli civilizációtól származhatnak. Ennek keretében már rengeteg csillagot vizsgáltak, egyelőre azonban nem bukkantak az idegenek nyomára. Ugyan még nem tudták bizonyítani, hogy a most azonosított kibocsátás nem egy földi műszertől vagy műholdtól származik. A jel izgalmasnak tűnik. Frekvenciája például úgy változott, ahogy az egy mozgásban lévő bolygótól elvárható. A jel látszólag a Földtől 4,2 fényévre fekvő Proxima Centauri rendszeréből érkezett. Egy neve elhallgatását kérő csillagás szerint az 1977-es Hűha jel óta ez a potenciális idegen intelligencia első komolyabb nyoma, még ejtünk néhány szót a Hűha jelről. A Breakthrough Listen-t egy orosz-izraeli magánszemély indította el 2015-ben. A 10 éves projekt célja a legközelebbi rendszerek vizsgálata, a kutatók bíznak abban, hogy olyan jeleket találhatnak, amelyeket nem természetes forrás, hanem valamilyen technológia alakít ki. A Proxima Centauri körül legalább két bolygó kering, az egyik egy gázóriás, a másik pedig egy kőzetből felépülő égitest lehet, ez a Proxima B. Utóbbi objektum csillaga lakható zónájában keringhet, tehát felszínén elvileg jelen lehet az élet egyik alapja, a folyékony víz. A kutatók több különös jelet is találtak, de ki kell várni, hogy az adatok elemzése befejeződjön. Könnyen elképzelhető, hogy az észlelések hátterében egyelőre megmagyarázhatatlan intelligenciák állnak. Nos, tehát vissza a Hűha jelhez. Alberto Caballero, amatőr csillagász, idén novemberben olyan objektumra bukkant, amely az úgynevezett Hűha jel, Wow Signal forrása lehet. Friss tanulmányában azt írja, a Gaia űrtávcső adatait elemezve kereste a napszerű csillagokat, melyek környékén az élet számára alkalmas bolygók keringhetnek. A kutatás során olyan bizonyítékokat talált, melyek magyarázatot adhatnak a Hűha jelre. 1977-ben az ohiói Big Air rádiótávcső csillagászai egy furcsa, az űrből érkező jelet észleltek. Annyira erős és szokatlan volt, hogy a csapat egyik tagja, Jerry Eman a kinyomtatott eredményekre a Wow Hűha szót írta. Bár az évek során rengetegen foglalkoztak a 72 másodpercig tartó jellel, biztosan eddig senkinek sem sikerült magyarázatot találnia az eredetére. Caballero úgy véli, hogy amennyiben a forrás egy intelligens idegen létformához köthető, úgy az egy naprendszeren kívüli bolygón, az exobolygón élhet. Ha valóban földön kívüliektől származik a jel, akkor egy bolygónkhoz hasonló, egy napszerű csillag körül keringő égitesten élhetnek. A Gaia adathalmazát átfésülve az amatőr csillagász a kettő messzjelű, a napra sokban emlékeztető csillagra bukkant. Az objektum az égbolt azon részén fekszik, ahonnan a Hűha jel is érkezhetett. Az amatőr csillagás szerint egyéb rendszerek is lehetnek források, de egyelőre a kettő messz tűnik a legjobb jelöltnek. és ezek után a folytatásban is maradunk még az űrben. Ősi árvizek nyomát találták a Marson, ez az egyik témánk, és hallhatnak arról is, hogy Budapesten épül a fúziós reaktor biztonsági rendszerének prototípusa. Mindjárt jönnek a részletek, maradjanak velünk.
Tudomány. Tudomány ma. A műsor hamarosan folytatódik. A tudomány mai állása.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Különleges felfedezések, elképesztő technikai újítások. A tudomány mai állása folytatódik.
Ősi árvizek nyomát találták a Marson, ez tehát a következő témánk itt a tudomány mai állásában. Sok évvel ezelőtt a Mars felszíne óriási árvizek miatt lehetett víz alatt. Ha a Cornell Egyetem és a Kaliforniai Műszaki Intézet kutatóinak eredményei megállják a helyüket, akkor az ősi Mars felszínét ezek az árvizek formálhatták, és a klímáját is megváltoztathatták. Az egyik tudományos folyóiratban megjelent tanulmány szerint az árvizek akkor kezdődhettek, amikor a Marsot eltalálta egy nagyobb meteor. A becsapódás elég hőt termelt ahhoz, hogy megolvassa a bolygó jégsapkáit, ami azt eredményezte, hogy megnőtt a levegő vízpára tartalma, óriási felhők gyűltek, és nagyobb mennyiségű esővíz zúdult a felszínre. A szakértők a NASA, vagyis az amerikai űrhivatal Curiosity roverének adataival dolgoztak, és feltételezik, hogyha az elméletük helyes, a Mars valóban lakható bolygó volt valaha. Geológiai szempontból már teljesen biztos, hogy a vörös bolygó igazán aktív volt, megvoltak a körülmények ahhoz, hogy folyékony víz lehessen a felszínen, ahol pedig víz van, ott valószínűleg élet is van. A folytatásban pedig irány a technika világa, Budapesten épül a fúziós reaktor biztonsági rendszerének prototípusa. Az Energiatudományi Kutatóközpont fúziós plazmafizika laboratóriuma több más hazai vállalattal közösen nyerte el a pályázatot, amely jelentős mértékű hazai ipari hozzájárulással valósul meg. A munka heteken belül el is kezdődik. Célja, hogy 18 hónap alatt felépüljön egy kísérleti biztonságvédelmi rendszer az ITER magfúziós kísérleti berendezés számára. A csillagok energiatermelésének földi körülmények között történő megvalósítása immár fél évszázados vágya az emberiségnek. Az Európában jelenleg is épülő ITER berendezés jelentős lépés ezen az úton. Ebben a berendezésben a nap közepén uralkodó hőmérsékletnél forróbbra hevített, körülbelül 100 millió Celsius fokos hidrogéngáz ég el héliummá, miközben 10-szer több energia keletkezik, mint amennyit az anyag fűtésére elhasználunk. A földi csillagok begyújtásához az emberiség eddigi legkomplexebb berendezését kell megépíteni és üzembe helyezni. A beindítás mellett kritikus fontosságú a berendezés biztonságos leállítása is. A forró anyagba puskagolyó gyorsaságú, -260 Celsius fokos hidrogénjég lövedéket, más néven pelletet lőnek. Ez egy sörétes puskához hasonlóan kisméretű jégdarabokkal szórja meg a célpontot, funkcióját tekintve úgy, mint egyfajta poroltó. Az elmúlt évtizedek kutatásainak eredményeképpen Budapesten épül meg a belövő berendezés prototípusa. Az EK kutatói a pellet előállításának, gyorsításának és törésének tesztelésével, a kilövő szerkezet mérnöki tervezésével, illetve a szükséges kísérleti és megfigyelési módszerek kifejlesztésével jelentős mértékben hozzájárulnak az ITER későbbi biztonságos üzemeltetéséhez. Budapesten épül tehát a fúziós reaktor biztonsági rendszerének prototípusa, ezt az Energiatudományi Kutatóközpont fúziós plazmafizikai laboratóriuma fejleszti, több más hazai vállalattal közösen. És a folytatásban, még a továbbiakban is a technika világában kalandozunk, a lézer tévével új dimenzióba lépett az otthoni mozizás. Hogy hogyan? Az nem sokára kiderül a folytatásban.
Tudomány ma. A tudomány mai állása. Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Tudás. Csúcstechnológia. Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. Most folytatódik.
A lézer tévével új dimenzióba lépett az otthoni mozizás. Ezzel folytatjuk a műsort. Még nincs 100 éve, hogy megszülettek az első tévékészülékek, és a technológia elképesztő fejlődésen ment keresztül a kezdeti modellekhez képest. főleg az elmúlt 3 évtizedben. Még sokan vannak, akik emlékeznek a pusztán fekete-fehér kép közvetítésére képes hatalmas dobozokra, miközben ma már olyan készülékekkel találkozhatunk, amelyek tükörvékonyak vagy éppen tökéletes mozi élményt varázsolnak a nappalikba. Az első kezdetleges televíziók már az 1920-as évek végén felbukkantak, és még ugyanebben az évtizedben megtörténtek az első kísérleti adások, méghozzá Angliában. A tévék széles körben történő elterjedésére ettől függetlenül még évtizedeket kellett várni. Az 50-es években kezdtek el egyre sűrűbben felbukkanni a nyugati otthonokban. Hazánkban 1954. január 20-án indultak be az első próbaadások. Kezdetben a tévék hatalmas dobozokban kínáltak egészen kicsi képernyőt, amelyek csak a fekete-fehér képet biztosították. A monokróm kijelzőket csak a 70-es években kezdték el leváltani a színes képernyők. Egy évtizeddel később már megjelentek az első LCD, majd a nagyobb fényerőt és színskálát biztosító ledes háttérvilágítást használó sík képernyős megoldások, amelyek nem csak a katódsugaras technológia végét jelentették, hanem a képalkotók jelentős növekedését is, miközben a tévék vastagsága és tömege egyre csak csökkent. Mindezek fontos lépések voltak ahhoz, hogy otthoni mozizásról kezdhessünk beszélni. Az egyre nagyobb kijelzők érkezését a képminőség javulása követte. A 2000-es években az LCD készülékek mellé immár tömeggyártásban is megérkeztek a plazmák, és felbukkantak az első organikus diódákból felépülő OLED kijelzők is. Rövid időn belül az egész világ tanulta meg a HD, High Definition, a Full HD, az 1920x1080 pixeles felbontás, majd pár évvel később az Ultra HD, 3840x2160 pixeles felbontás fogalmát. Mára szinte alapkövetelmény a 4K, már alig kapni olyan televíziót, ami ne lenne okos, tehát operációs rendszer fut rajta, szabad böngészővel. Egyre többet hallunk a magas dinamika tartományú filmekről, sorozatokról és videójátékokról, a tévézési szokásainkat pedig alapjaiban változtatták meg a streaming szolgáltatások. A tévék hosszú utat jártak be közel 100 év alatt, a fejlődés viszont nem állt meg, a gyártók folyamatosan dolgoznak új megoldásokon. Ilyen a moduláris tévé, az OLED-nél is jobbnak ítélt MicroLED technológia, vagy éppen a Laser TV, amely pár éve még csak különböző külföldi expókon volt megtekinthető. 2020 végén viszont már hazánkban is elérhető. A Laser TV megnevezés persze kicsit csalóka, hiszen egyáltalán nem hagyományos televízióról beszélünk. A készülék valójában egy ultrarövid vetítési távolságú lézeres fényforrást alkalmazó projektor, amelyet egy speciális, százhüvelykes, falra szerelhető, visszaverődésmentes képernyő egészít ki. A Digital Light Processing technológiára épülő lézeres projektor nagyjából 30 cm-es távolságról vetíti a százhüvelykes, 254 cm-es, 4K felbontású képet a speciális kijelzőre, a beépített hangszórók pedig a legszebb hanghatást nyújtják. A Laser TV jóval nagyobb felületet biztosít, mint a manapság átlagosnak mondható 50, 55 és 65 hüvelykes okos tévék, miközben a lézeres technológia gondoskodik a borotva éles és részletes képről, a természetes színekről, illetve a hibátlan mozgás megjelenítéséről. Ez a megoldás ráadásul nem csak a méretével biztosít otthoni mozi élményt, a projektor által a képernyőre vetített kép is filmszínházak hangulatát idézi. Így még akkor is egy moziban érezhetjük magunkat, ha épp nincs kedvünk kimozdulni, vagy nincs lehetőség ilyen jellegű kikapcsolódásra. Mivel a képalkotása a tükrözésen alapul, a százszoros kijelzőnek nincs elektromágneses sugárzása sem, így hosszú órákon át tartó, akár 1-2 méterről való tévézés után sem érezzük a szemünket fáradtnak. A készülék ugyanakkor környezetbarát megoldás is, hiszen egy hasonló óriási LCD kijelző fogyasztásához képest a Laser TV akár 63%-kal is kevesebb áramot vesz fel, és még a kábelek sem zavarják a tökéletes mozi hatást a képernyő és a projektor között. Megérkezett tehát a jövő televíziója, ez pedig a Lézer TV. Ami pedig a folytatást illeti, szintén egy érdekesség következik a technika világából, de már az orvostudománnyal kombinálva, először továbbítottak hazánkban egy röntgenképet 5G-vel, és szó lesz arról is, hogy több testmozgást szorgalmaznak a szakemberek.
A tudomány mai állása.
Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió, a bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából.
A lehetőségek műsora. A tudomány mai állása most folytatódik.
Kovács Attila vagyok, és köszöntöm azokat is, akik most kapcsolódtak a tudomány mai állásába, amelyben témánk, hogy először továbbítottak hazánkban egy röntgenképet 5G-vel. A győri Széchenyi István Egyetem villamosmérnök hallgatója, Varga Róbert hazánkban először továbbított elektronikus úton 5G-hálózaton keresztül nagy felbontású röntgenfelvételt. Az ötletgazda szerint a röntgenfelvételeket általában valamilyen külső adathordozón, például pendrive-on viszik el a felvételt készítő eszköztől a földrajzilag távolabb lévő leletező eszközig. Az új generációs hálózat, az 5G, viszont lehetővé teszi a nagyméretű fájlok gyors és hatékony továbbítását, ami azért rendkívül fontos, mert az egészségügyben akár néhány megtakarított perc is életeket menthet. Így elérhetővé válik, hogy a külső adathordozó kiiktatásával a röntgenfelvételek pillanatok alatt a röntgengépről az úgynevezett patch szerveren keresztül egyenesen a leletező munkaállomásokra érkeznek, ami például a mobil szűrőállomások esetében fontos. A villamosmérnök hallgató a technológiát egy magyar kutatófejlesztő intézetben dolgozta ki, ahol az alapító mérnökök mellett fiatal munkatársak és egyetemisták is dolgoznak, a jövőhöz vezető utakat keresve. Jelenleg folyamatban lévő legújabb kutatásuk egy könnyen telepíthető és fertőtleníthető, gyors diagnosztikai eszköz, ami mobilitásának köszönhetően akár válságövezetekben is alkalmazható. Mind a mobilitása, mind az egyszerű fertőtleníthetősége miatt kiemelt aktualitása van ennek a fejlesztésnek, hiszen akár konténerkórházakban is egyszerűen felépíthető. Ez az eszköz egyébként egy moduláris felépítésű, alacsony dózisú, többcélú, lineáris réteg felvételi akkumulátoros berendezés, DTS, amivel egy felvétel elkészítése mindössze 10 másodperc. Az 5G technológiának a szerepe pedig a felvétel készítés során keletkező, nagyméretű adatmennyiségnek a leletező berendezés felé történő továbbításakor jelenik meg. Ebben a projektben talált egymásra a Varga Róbert fejlesztő, az egyik telekommunikációs vállalat és a magyar cég. Előremutató technológiai megoldás tehát, hogy először továbbítottak hazánkban egy röntgenképet 5G-vel. És a folytatásban kapcsolódunk az egészséghez, több testmozgást szorgalmaznak a szakemberek. Felnőtteknek heti legalább 2,5 gyerekek és tinédzserek számára pedig napi legalább 1 óra testmozgást javasol legújabb ajánlásában az Egészségügyi Világszervezet, a WHO, a test és lelki egészség megőrzése érdekében. A szervezet azt is szorgalmazza, hogy a fiatalok próbálják minél jobban csökkenteni a képernyő előtt töltött időt, és minden korosztály próbálja fizikai tevékenységekkel ellensúlyozni a 4 fal között töltött órák számát. A testmozgás nem pusztán a szív- és érrendszeri betegségek, a cukorbetegség és a rák esélyét csökkenti, hanem mérsékeli a szorongás és a depresszió tüneteit, valamint javítja az emlékező képességet és visszafogja az Alzheimer-kór tüneteinek előrehaladását is. A felmérések szerint minden negyedik felnőttre és a fiatalok 80%-ára is igaz, hogy nem mozog eleget. Pedig a mindennapi mozgás nem csupán a testnek jó, hanem a lelki egészség megőrzését is elősegíti. A felnőtteknek kiadott ajánlásokban ezúttal külön kitérnek a várandós nőkre és a kismamákra. Felhívják a figyelmet arra, hogy kisebb a szülés utáni cukorbetegség kialakulásának esélye azoknál, akik rendszeresen mozognak a terhesség alatt is. Fontos tehát a minél több testmozgás, erre figyelmeztetnek a szakemberek. A folytatásban pedig témát váltunk, irány a történelem, középkori gyűrűre bukkantak Esztergomban, és jön majd egy régészeti szenzáció is a tiszadobi Andrássy kastély udvarán, hogy mi ez rövidesen kiderül, maradjanak velünk.
A tudomány mai állása. Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió, a bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
És mint ahogy ígértem, a folytatásban most arról lesz szó, hogy középkori gyűrűre bukkantak Esztergomban. A Magyar Nemzeti Múzeum Balassa Bálint Múzeumának közleménye alapján egy középkori utat azonosítottak egy Esztergomban zajló ásatás nyomán. A belvárosban található temesvári Pelbárt Ferences gimnázium udvarán még idén tavasszal kezdődtek meg az ásatások, nagyjából 1500 négyzetméteren egy közelgő beruházás miatt. A lelőhelyen értékes tárgyak, köztük egy gyűrű, illetve Árpád-kori emlék is előkerültek. A közelmúltban a régészek a város középkori, feltehetőleg 12.-13. századi útját találták meg. Az eddig közel 15 négyzetméteren feltárt útszakasz valószínűleg a királyi székhelyt Óbudával összekötő négy út egyike lehetett. A felszíntől számított több mint 2 méter mélyen fekvő, szabálytalan alakú kövekből kirakott út jó állapotban maradt meg, noha egy része megsüllyedt, illetve a későbbiekben több falat is ráépítettek. Királyi székhelyként Esztergom nem csak az ország politikai, hanem kereskedelmi központja is volt. Ehhez képest ekkora és ilyen jó állapotú középkori út még soha nem került elő a városban. A most feltárt útszakasz komoly segítséget adhat a királyi város középkori település szerkezetének kutatásában, megismerésében is. A Balassa Bálint Múzeum munkatársai a következő hetekben is folytatják az ásatást, amely már most különleges leletekkel gazdagította a múzeum gyűjteményét. 3 zarándokjelvény mellett előkerült több árpádkori ezüstpénz, illetve egy állatalakos gyűrű is. És ezek után még a folytatásban is maradunk a történelemben. Régészeti szenzáció a tiszadobi Andrássy kastély udvarán. Több ezer éves, a bronzkorból származó sírokat tártak fel a Jósa András Múzeum régészei. A sírok a középső bronzkori füzesabonyi kultúra hagyatékához sorolhatóak. A csontvázak bal oldalukra zsugorított testhelyzetben kerültek elő, vagyis női sírok voltak. Az ásatás a kastély parkjában zajló felújítás és parkosítási munkálatok miatt indult el. A sírokra a vízvezeték új nyomvonalának kialakításakor bukkantak a szakemberek. Jelenleg 3 csontvázas és 1 urnás, hamvasztásos sír, valamint néhány gödör került elő a földből. A sírok és telepobjektumok a középső bronzkori füzesabonyi kultúra hagyatékához sorolhatóak. A csontvázas sírok bal oldalukra zsugorított testhelyzetben kerültek elő, vagyis női sírok voltak. Nemükre abból lehet következtetni, hogy abban a korszakban bevett szokás volt a zsugorított temetkezés, a férfiakat többnyire a jobb, a nőket pedig a bal oldalukra fordítva temették el. Az elhunytak mellé túlvilági útravalóként edényekben helyeztek ételt és italt, a feltételezések szerint családi, kiscsoportos temetkezésekre bukkantak a régészek. A leletek kora körülbelül 3000-3500 év lehet. Az idei már a sokadik szezonja a Nyíregyházi Múzeum régészeinek a tiszadobi Andrássy kastélyban. Korábban a kastély felújításakor, legutóbb pedig 2017-ben szintén a park területén végzett vízvezeték rekonstrukciókor találtak bronzkori sírokat. Ennyi tehát erről a régészeti szenzációról, amit a tiszadobi Andrássy kastély udvarán találtak a szakemberek. Ami pedig a folytatást illeti, egy ragyogó feltalálóra, Telkes Máriára, az elfeledett napkirálynőre emlékezünk. Rövidesen kiderül, hogy ki is volt ő valójában.
Tudomány. Tudomány ma. A műsor hamarosan folytatódik. A tudomány mai állása.
Halas Rádió, a bizalom hangja.
A tudomány mai állása. A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
A következő percekben egy ragyogó feltalálóra, Telkes Máriára, az elfeledett napkirálynőre emlékezünk. Egy méltatlanul keveset emlegetett, kiváló magyar tudósnőről van szó, akinek munkássága és szabadalma a mai napig hatást gyakorolnak a világ energiatermelésére. posztumusz választották be Steve Jobs-szal és Gábor Dénes fizikussal egy időben, 2012-ben a Feltalálók Nemzeti Dicsőség csarnokába, amely az emberiség javát szolgáló újítások elismerését, bemutatását és bátorítását szolgálja. A világ tehát számon tartja, mi magyarok mégis alig tudunk róla valamit. Tanulmányait a Budapesti Tudományegyetemen matematika-fizika szakon fejezte be az 1900-as évek elején. Érdekesség, hogy az egyetemre 1895 óta iratkozhattak benne ők is. A diploma megszerzése után az ifjú kutatónő Ribári István fizikus professzor mellett dolgozott asszisztensként és szerzett doktori fokozatot fizika-kémia területen. Majd 1924-ben a Clevelandben élő nagybátyja az ottani konzulként tevékenykedő Ludwig Ernő hívására Amerikába költözött. Egy év múlva a Clevelandi Biofizikai Intézet laborjában kezdett dolgozni, ahol az agysejtek sugárzását kutatta. Komoly eredményeket ért el kutatócsoportjával. A többi között egy általa készített elektromos fényképezőgéppel meg tudta mérni az agysejtek infravörös sugarait. Azután a Massachusetts-i Műszaki Egyetem tanáraként és kutatójaként folytatta pályafutását 1939-től. Innentől kezdve munkássága leginkább a napenergia felhasználása köré összpontosult. Részt vett az első, kizárólag napenergia hasznosításával fűtött kísérleti lakóház tervezésében. A legnagyobb problémát a hőtárolás kérdése jelentette. Erre talált megoldást a magyar tudósnő a kémiai hőtárolás segítségével, a Glauber-só használatával. Ő tervezte az amerikai sajtó nagy érdeklődése mellett a világ első napházának fűtésrendszerét is, a Boston melletti Dowerben. Lelkes Mária napenergia hasznosítására vonatkozó számos szabadalmat jelentett be. Egyik legsikeresebb tanulmánya a II. Világháború amerikai pilótái számára kifejlesztett napenergiát hasznosító tengervíz sótalanító berendezés volt. Komoly problémát jelentett ugyanis a tengerbe zuhanó repülőgépek pilótáinak, hogyha túl is élték a szerencsétlenséget, az ivóvíz hiánnyal is meg kellett küzdeniük. Telkes szabadalmaztatott egy saját maga által tesztelt, felfújható napenergiával működő berendezést, amely naponta körülbelül 1 liter tengervíz lepárlására volt alkalmas. A műanyag átlátszó focilabdára emlékeztető eszköz belsejében egy fekete filcpárna volt elhelyezve, amelyet a sós vízbe kellett mártani, és a hő hatására a gömb belső felületén csapódott le az édesvíz. A szabadalmat sorozatgyártás követte, és minden pilóta felszerelésében elhelyeztek egy ilyen berendezést. Tervezett ezen kívül egy napenergiával működő hússütőt is, amely Indiában vált elterjedté, ahol a magas napsütéses órák száma garantálta a háziasszonyoknak, hogy az ételeik kellőképpen átsüljenek a berendezés segítségével. A találmány nagy sikerét itt is az egyszerű elven alapuló működés és a könnyű hétköznapi használat, valamint a készülék alacsony fogyasztói ára jelentette. Telkes Mária munkásságát és sikerességét jelzi 20 szabadalma, több mint 100 tudományos publikációja és az általa elnyert 12 nemzetközi kitüntetés, köztük az Amerikai Tudományos és Kutatásfejlesztési Hivatal díja. Egyetemi oktatóként, majd később nagyvállalatok tanácsadójaként is dolgozott, részt vett több tengerészeti és űrkutatási programban is. Kutatási eredményeinek jelentősége a napenergia hasznosításának továbbfejlesztése az 1970-es évek olajválságával tovább fokozódott, ezért további napházak építésén dolgoztak a korábbi tervek és eredmények felhasználásával. Nem alapított családot. Az amerikai karrier mellett is megőrizte magyarságát, 95 évesen, 70 év után tért haza, és még abban az évben, 1995-ben hunyt el Budapesten. Egy ragyogó feltalálóra, a méltatlanul elfeledett Teleki Máriára, a napkirálynőre emlékeztünk az elmúlt percekben. És ennyi fért a mai műsorba, híreinket, témáinkat, tudományos és ismeretterjesztő honlapokon megjelent cikkek, tanulmányok, kutatási eredmények alapján állítottuk össze. Köszönöm szépen, hogyha velünk voltak és figyeltek ránk, ha gondolják, tegyék ezt legközelebb is. Mára búcsúzik a műsorvezető szerkesztő Kovács Attila. Viszont hallásra!
hírek a tudomány világából.
A lehetőségek műsora. A Tudomány mai állása című műsort hallották.